Jó ráadozás mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, Szupán Márton itt megszokott módon a Peak-tól és Szász István a vendégünk, a szakértőnk a Bosch-tól. És akkor az a kérdés, hogy hogy kerül a mosógép vagy az autó az asztalra, ugye? A Fintech asztalára, Marci.
Így van, egy elég távolinak tűnik ez a kapcsolat. Bár egyébként egy jó pár évvel ezelőtt az autózásról, Fintech kapcsolatáról beszéltünk, de mosógépről, hűtőkről még nem beszéltünk ebben a műsorban, pedig lassan közelítünk a 400-adáshoz.
Elmosódó iparági határok, ugye ez lehetne az alcím a műsornak.
Erről viszont folyamatosan beszélünk, ezt nekem az egyik kedvencem, amit így meg szoktam jegyezni egyrészt a fintekkel kapcsolatban, másrészt meg általánosságban a technológiai fejlődéssel kapcsolatban is, hogy ahogy megyünk előre, úgy nagyon drasztikusan durván mosódnak el a különböző iparágak közötti határok, és ilyen nagyobb ökoszisztémák jönnek létre. Meg amit ugye ezzel kapcsolatban mondani szoktam, az, hogy nem csak a technológia oldalon van ez így, hanem a human erőforrás oldalon is azok tudnak igazán sikeres akár cég alapítók, akár menedzserek lenni, akik kicsit így iparágokon átívelve vagy ide-oda ugrálva tudnak gondolkodni.
Kezdjük a szexibb dologgal, jó, az önvezető automatista, jó, aztán eljutunk majd a hűtőszekrényig, az is nagyon fontos tud lenni egyébként. Mit tud az önvezető autó, mikor fizet, hol fizet, hogy fizet?
Mielőtt belecsapunk az önvezetésnek a világába, azért az fontos kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy iparágokon keresztül tudjunk szárnyalni és összekössünk különböző területeket. Ehhez ma az autóipart egészen biztosan négy téma érdekli. Ebben egyetérthetünk. Ez egy rövidítés, ez mozaik szó, ugye a PACE, ez a personalized, tehát személyre szabott, az automated, amikor az önvezetésről beszélünk, a connected, tehát hálózatba kapcsolt, és az elektromobilitás, az E betű. És hogyha a fintech világot valahogy össze akarjuk kapcsolni az önvezetéssel, akkor ebből a négy szóból kettő biztosan segít nekünk. Az egyik az az, hogy összekapcsolok dolgokat, tehát hálózatba kapcsolok autót infrastruktúrával, autót autóval, autót emberrel, bármilyen értelemben.
Autót bankkal,
és a másik pedig a személyre szabás. Ugye itt a személyre szabás esetében, hogyha adatokat gyűjt az autó, vagy bárki, és tudja a szokásaimat, milyen útvonalon szoktam autózni, hol szoktam parkolni, hol szoktam bevásárolni, hol szoktam megrendelni egyébként a kedvenc pizzámat, és lehet még sorolni ezeket a személyes szokásokat, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy a múltban egyébként kvázi két független iparágat, ami az autóipar volt, és mondjuk a fintech, csak a múltban nem így hívtuk, hogy fintech, ezt ma összekapcsoljuk. És rengeteg olyan iparág van egyébként, ahol ez a fajta összekapcsolódás ez létrejön, és ezáltal új modellek, új üzleti modellek, új lehetőségek jönnek létre.
Parkoljunk le. Jó, akkor láttam a nagyon kis videót nálatok. Ugye ez már Bosch fejlesztés. Leparkol az autó, mit tud? És aztán már nyilván Marcit az fog érdekelni, hogy fog fizetni. Ha fizet valamiért, akkor hogy fog fizetni?
Hát röviden mindent tud. Tehát az autót leadom, kérdés az, hogy kinek, nem kell adni senkinek, kiszállok az autóból. Hogyha a parkolóház és az autó erre föl van készítve, egyébként ezt négyes szintű önvezetésnek hívjuk, akkor nyugodt szívvel az autót azt átadom az önvezetésnek, megkeresi a parkolóházban a rendelkezésre álló parkolóhelyet, és oda ő elnavigál, figyelembe veszi azt, hogy abban a parkolóházban egyébként lehetnek olyan autók is, amelyek nem feltétlenül tudják ezt a négyes szintű önvezetést vagy parkolást, és megkeresi a helyet, beparkol, és amikor én elintéztem a dolgomat, egyébként ezt élőben meg lehet tekinteni, és ki lehet próbálni a stuttgarti Mercedes Múzeumnak a parkolójában, ahol látom az autót, megkeresi a megfelelő helyet, elmegyek, megnézem másfél-két órán keresztül a múzeumot, visszajövök, és egy gomnyomással az autó egyébként arra a helyre jön, ahol ezt én leadtam.
Az érdekesség, Marcia, te számodra az, vagy ami számunkra most a fintekben az, hogy milyen kapcsolat van, hogy van kapcsolat, a fintekek ebbe hogyan kerülnek bele.
Hát nyilván az alapvetően egy fontos dolog, hogyha automatizálunk valamit, akkor ez egy 360 fokos automatizáció legyen lehetőleg, és ennek az egész önvezető automata parkolásnak egy szépséghibája lehet, vagy lenne az, hogyha bármilyen elem, akár egy fizetés, akár az, hogy a kulcsot át kell adnom egy...
Hát hogyha végén nekem kell bedobálni.
Bármi az automatizáción kívül esik, akkor az egy szépséghiba, és hát itt a fizetésnek azért van elég jelentős szerepe. Akár egy parkolóban, de akár egyébként, hogyha most nem parkolásról beszélünk, hanem általános önvezetésről, akkor akár egy útdíjfizetésnek. Más kategória, meg az egészen más témát nyit ki egyébként, hogyha az autó magát vezeti, akkor kit büntetnek meg.
Erre egyébként viszonylag egyszerű a válasz, attól függ, hogy az önvezetésnek milyen szintjein vagyunk. Mert ott az egyértelműen definiálja, hogy kinek van a felelősség.
Ezzel mondtad ezt a négyes szintet, ugye? Ez most a legtöbb? Ez az
Csak röviden menjünk végig, nagyon röviden. Tehát a nulladik szint, amikor ma ülünk az autóba és mi vezetjük. Az első szint az, amikor információval lát el minket. Ez lehet egy parkolási információ, mennyi hely áll rendelkezésre. Ez lehet egy sebességinformáció, gyorsan megyek, lassan megyek, és segít nekem abban, hogy betartsam a szabályokat. A kettes szint az, amikor kezd izgalmassá válni a történet, és ott már átvesz bizonyos funkciókat. Ilyen az adaptív távolságtartás, ilyen a sávtartás. De egy nagyon-nagyon fontos, hogy nekem alapvetően a kezemet a kormányon kell tartani. És
tehát még nem ülhetek hátra az újsággal.
És a szememet is az úton kell tartani, és a felelősség nálam. A hármas szintnél kezdődik el az a történet, hogy átvesz szintén funkciókat, tehát automatikusan tartja a sávot, tartja a követési távolságot, és én már nem kell, hogy folyamatosan monitorozzam az utat, tehát foglalkozhatok mondjuk azzal, hogy elolvassam az e-mailemet, de mindig képesnek kell lenni átvenni a felelősséget. Tehát, hogyha az autó nem tud megoldani egy helyzetet, akkor képesnek kell lenni adott másodpercen belül visszavenni a felelősséget és az irányítást az autótól, vagy az önvezető funkciótól. A négyes az, amikor már nem kell ott lenni. Tehát nem kell a szememnek ott lenni, és nem kell feltétlenül gondolatban ott lenni, hogy mi történik az úton. Az autó meg tudja oldani a helyzeteket. Ez azt jelenti, hogy ez lehet egy parkolási szituáció, egy parkolóházban, ez lehet egyébként egy autópályán is, amikor felfedezi azt, hogy a kamera és a radar és a lidar információk alapján ő nem tudja megoldani azt a vezetési szituációt, ő dönt arról, hogy mi történjen, például a leállósávba megáll az autó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezek olyan funkciók, ahol már az embernek nincs feltétlenül felelőssége, de korlátozott körülmények között. Autópálya, parkolóház között.
Nem akarom elviccelni, de a hármas szinten nem ihatok meg két viszkit a négyesnél, mert talán nem.
Hát a négyesnél, azt mondom, hogy az ötösnél lehet meginni két viszkit, ott már nem lesz kormány. Kormány sem, és nem lesznek a mai autóban található klasszikus beavatkozó szervek, de valójában már a négyes, szokták kérdezni nagyon gyakran egyébként riportokban, hogy akkor mikor jön az önvezetés, és erre szoktam azt mondani, hogy a négyes szintig már itt van és átélhetjük. Ötös még nem annyira, vannak nyilván tesztfázisok, de ugye ezt technológiailag látjuk, hogy ez egy megoldható probléma, megvannak a szenzorok, megvannak azok a technológiai komponensek, és lásd egyébként a mesterséges intelligencia.
És néha már az 5G is megvan hozzá, meg a 6G.
Igen.
Ez már csak van egy párhuzam, az a 4G, 5G.
Igen. Tehát azok a technológiai komponensek, ami ahhoz kell, hogy ma is, vagy a jövőben megoldjunk ilyen vezetési szituációkat, 4-es szintű, 5-es szintű önvezetés, azok ma itt vannak. Ezek megoldhatók technológiailag.
Hír ugye úgy szólt, hogy a Bosch legújabb önvezető technológiája képes a teljesen automatikus parkolásra, beleértve a fizetést is. Szóval akkor...
A Marci ezt kiegészíti majd, én úgy látom, hogy a fizetés az egy egyszerűbb történet ebben, hiszen hamarabb kell technológiailag, vagy nehezebb technológiailag megoldanom azt, hogy az autó az navigáljon magától, és ha jön egy gyalogos, akkor ne menjen neki, hogyha jön egy másik autó, ne menjen neki. Még egyszer abból indulunk ki, hogy ebben a parkolóházban úgymond manuális autók is vannak, és ez egy nehezebb feladat. Én azt mondom, hogy ma az autókban egy egyszerű példát mondjak, hogy a hallgatók, akik nem szakértők is megértsék, vannak SIM-kártyák. Ezek kommunikálnak egyébként, központtal kommunikálnak. Ha baleset történik, akkor fölhívják automatikusan a megfelelő mentőegységet. Bejelentik azt, hogy milyen súlyos volt a baleset, ezt ugye az autóban lévő szenzorok, gyorsulás szenzorok, ezek mérik. Tehát, hogy ma ott van az a technológia, és innen egy lépést tenni, és azt mondani, hogy ez a SIM-kártya nem biztos, hogy így oldják meg, de hogy képes legyek fizetni automatikusan, és amikor a kijáratot elhagytam, és ezt pontosan tudom a parkolóházban, hogy mikor hagyom el, akkor abban a pillanatban, anélkül, hogy én bármit csinálnék, egy valamilyen digitális kapcsolaton keresztül egy előre feltöltött kreditből levonják a parkolódíjamat, vagy egy beállított hitelkártyából levonják azt a parkolódíjat. Én azt gondolom, hogy ez technológiailag már adott, sőt, ez már jó pár évvel ezelőtt adott volt, úgyhogy ezt csak meg kell oldani.
Ez az abszolút így van, annyi a pici különbség, a klasszikus fizetés és az ilyen típusú fizetések között, hogy itt egy eseményvezérelt automatikus tranzakció történik. Tehát nem egy humán entitás az, aki azt mondja, hogy oda megyek most az automatához és kifizetem,
vagy küldök egy esemest. Meg te, hogy vagy elindítod a parkolást, vagy bárhol elindítja a parkolást, és aztán nem felejtél majd lekapcsolni.
Így van, hanem itt automatikusan
elindul az autó,
így, helyet változtatosan. Így van, tehát egyébként a fizetésnek a technológiája az pont ugyanaz történik, egy átutalás, vagy egy kártyás vásárlás, vagy valami más típusú tranzakció, vagy terhelés. Valószínűleg egyébként ezek úgy kerülnek megoldásra, hogy egy előre feltöltött ilyen prepaid logikájú egyenlegből, de egyébként az sem elképzelhetetlen, hogy az ügyfél, az autónak a tulajdonosa a saját bankszámláját, bankkártyáját beállítja egy ilyen fizetésnél egyszer, és akkor onnantól kezdve bármikor, amikor ilyen parkolóházban jár, vagy majd később ilyen szituációba kerül, akkor
az felhatalmazást kap az autó. Pont, hogy egy táskártyám lenne, mint a gyerekem lenne, csak ő kapja meg.
Csak ez egy robot, így van. Olyan kicsit, mint egy ilyen csoportos beszedés, csak az mindig havonta történik, és tudom, hogy mikor fog bekövetkezni, és miért. Itt meg gyakorlatilag felhatalmazást adok arra, hogy bármikor, amikor ilyen szituációba kerülök, akkor terheljék azt a számlát, vagy kártyát, amit megadtam ehhez a folyamathoz.
Egyre bonyolultabb azért, mert a feleségének ad ugye ilyen feltalmazást, aztán később a gyerekének, aztán az autójának, és esetleg a hűtőszekrének, hogy most már menjünk át a hűtőkre, mert azt ígértük a hallgatók.
Mielőtt átmenjünk a hűtőkre, azért hagyd tegyem komplexé ezt a világot, amit most megpróbáltunk itt az elmúlt percekben leírni. Na akkor lesz izgalmas ez a történet, amikor egy hármas szintű önvezetéssel automatikusan elmegy az autó, nem biztos, hogy egy általam kiválasztott parkolóházba, hanem abba a parkolóházba, ahol van szabad hely, mert hogy az autó az kommunikál mondjuk az infrastruktúrával, ott kiszállok az autóból, leadom az autót, automatikusan beparkol, automatikusan kifizeti, utána automatikusan hazavisz, és az úton mondjuk tudja azt, hogy általában mikor szoktam megéhezni, és mikor szoktam rendelni mondjuk is fizetni bármilyen ételt, megrendeli hazafele úton azt a kedvenc étteremből azt az ételt, és ki is fizeti, ahol én szoktam rendelni, és mikor hazaérkezek, akkor ott vár a meleg étel. Most egy olyan szenáriót festettem le, hogy a picit a parkolásból elmozdulva elmenni az éjség irányába és a hűtő irányába.
Szép kötés, de ugyanezt már a hűtő is megteheti, mert te most az autóról beszél, az autóban megyek hazafele, de közben a hűtő, ugye a másik fejlesztésetek, vagy a másik technológia itt lehetőség, az amikor a hűtő teszi ezt meg.
Igen, mert hogy mondjuk a hűtő az kommunikál az én okostelefonommal, és
a kamera belül a hűtőben, hogy már nincs paradicsom, meg nincs a kedvenc pizzádból.
Igen. Így van, sőt azt is látja egyébként egy lista alapján, hogy mondjuk mikor fog lejárni a tej, és attól függ, hogy mit akarok, milyen receptet akarok megfőzni, megsütni, és hazafele úton egyébként megrendeli azokat a termékeket, és ki is fizet, és kiszállítják nekem, ami a hűtőből hiányzik, és mondjuk az esti vacsorához kell, mert hogy megadtam neki, hogy este mondjuk valamilyen olasz ételt szeretnék sütni, főzni.
És itt már semmi különbség nincs pénzügyileg, meg fintech szempontból,
ugyanaz a logika, igen, valami van egyszer egy felhatalmazás, és utána időről időre bekövetkezik valami olyan esemény, ami fizetéssel jár, és akkor történik egy fizetés.
Mennyire van közel ez az egész, amit most itt felfestettetek?
Picit, hogyha technológiailag mélyebbre belemegyünk, és nem csak az általános szinteknél maradunk meg, akkor azt tudjuk elmondani az iparágban, hogy különbséget kell tenni a városi közlekedés között, és mondjuk a városon kívüli közlekedés között, és ebben különbségek vannak egyébként az országok és kultúrák között. Azért mondom ezt, mert más egy európai városi közlekedés, vagy egy városon kívüli közlekedés, összehasonlítva az Egyesült Államokban lévő városon kívüli közlekedéssel. Egyesült Államokban 2000 mérföldet tudok úgy menni kamionnal, autóval, bármivel, hogy gyakorlatilag kanyarodni nem kell, kereszteződés nincs, városokat sem érintek. Nyilván ez egy más típusú önvezetés feladat, mint az, amikor egyébként a budapesti körülmények között, vagy akár a magyar utakon a városon kívül kell egy önvezetés megoldani. Azt akarom ezzel mondani, hogy ma városon kívül a közlekedésnek a komplexitása az nyilván kisebb, mint mondjuk városon belül, és ma azt látjuk, hogy ezek viszonylag könnyen megoldhatóak. Könnyen megoldhatóak egyébként az AI-jal, a mesterséges intelligenciával. Városon belül azonban a komplexitás, a forgalomsűrűség, az eltérő sebesség. Gondoljunk csak arra, hogyha lesz egy önvezető autó, akár 4-es, akár 5-ös szinten, és interakciója lesz azokkal az autókkal, akik nem önvezető autók, akkor itt meg kell oldani azért ezt az interakciót. És ez egy olyan komplex szituáció, adottságot teremt, amit technológiailag sokkal nehezebb megoldani. Meg lehet oldani, de az iparág rájött arra, hogy itt azért sokkal inkább mélyebb emberre kell menni olyan speciális forgalmi helyzetekbe, és ezeket feldolgozni képi információk alapján, radarszenzor információ alapján, és valahogy leképezni modellszerűen azt, hogy milyen válaszokat kell adni egy autónak. Gondolj csak arra, hogy amikor egy kereszteződésben egy gyalogos lelép. Itt az autó-gyalogos interakció, az autó-autó interakció. Tehát nagyon sok olyan terület van, ami ma nagyon-nagyon komplexnek tűnik. Ezen ma dolgozik az iparág, de én évet most nem mernék mondani, hogy ez mikor jön, mert hogy ezek fokozatok, és nem egyszerre, hirtelen, egyik pillanatról a másikra itt van, és ma még nincs, és holnap itt lesz, hanem ezek fokozatok, mint ahogy egyébként az elmúlt években a különböző szintű önvezetés fokozatosan jelent meg, és lopózott be az életünkbe.
Itt, hogyha a felelősség kérdésére egy picit vissza megyünk, mert ezt nem zártuk, hogy akkor azt mondod, vagy jól értettem, hogy az 1-es, 2-es, 3-as szinten, hogyha biztosítást kötök, akkor én vagyok a felelős. 4-es szinten meg már nyilván nem tudok én felelős lenni, hiszen hogyha a parkolóházba kiszárok a kocsiból, az autó esetleg okoz egy balesetet, ott sem voltam. Ott van egy technológiai felelősségvállalás a gyártó irányából, kell, hogy legyen.
Abszolút, abszolút ez így van. Itt mindig ilyen science fiction.
Akkor lehet viszkizni, mert ott gyakorlatilag utas vagyok az autóban. Igen, nem, tehát, hogy ott tulajdonképpen átminősülök. Ott, hogyha öten ülünk a kocsiba, akkor nem egy sofőr, 4 utas, hanem 5 utas van.
Így van. Mindig azért érdekes ez a kérdés, mert abból indulunk ki, hogy az ember az tökéletesen vezet, nem hibázik, és mindig azt a kérdést teszik fel az emberek, hogy de mi történik akkor, hogyha a technológia az hibázik. Ezt én meg szoktam fordítani. Abból kell kiindulnunk, hogy a technológia az nem szokott hibázni. Az ember viszont tudjuk, hogy gyakran hibázik. Nem csak azért, mert nem olyan a megítélő képességünk egy forgalmi szituációban minden körülmények között. Nem mindenki ugyanúgy tudja megítélni a relatív sebességet, a távolságot, az, hogy most mikor kell fékezzek, hogy kell fékezzek, mit kell tennem, fáradt vagyok, sokat dolgoztam, megyek haza, és telefonálok, közben másra figyelek. Tehát rengeteg olyan körülmény van, ami az egyébként sem tökéletes megítélésünket még rontja. Na most ehhez képest egy gép, most hagyj hívjam így, hogy gép, tehát a videókamera, a radarszenzor, az mindig ugyanazt a feladatot el tudja végezni, és az tökéletesen. Tehát egy videókamera nem fárad 1000 km vezetés után, meg 10 000 után sem. Tehát amikor a radarszenzor megítéli azt, hogy mennyi két autó között a távolság és a relatív sebesség, azt mindig nagyon-nagyon pontosan meg tudja mondani. És hogyha ezt én tudom, és most egy picit, ha elkalandozunk abba az irányba, hogy hát mi kell ahhoz, hogy helyesen beavatkozzak egy ráfutásos balesetnél, ahhoz az, hogy én tudjam, hogy mennyi az én sebességem, mennyi az előttem haladó autónak a sebessége, mennyi a távolság, és ebből pontosan ki lehet számolni az autó tömegét és egyéb paraméterét ismerve, hogy mikor kell fékezek. Ezt meg tudom mondani 100%-os pontosággal minden körülmények között, főleg, hogyha ismerem mondjuk az útviszonyokat. Mert nem mindegy, hogy télen kell fékezzek, vagy pedig nyáron, mondjuk ideális körülmények között. Tehát még egyszer azt a kérdést kell feltegyük, hogy hogyan tudjuk az embert helyettesíteni, vagy tehermentesíteni. Ugye a helyettesítés esetében egyfajta safety funkcióról beszélünk, a tehermentesítésnél pedig egyfajta komfort funkcióról beszélünk. És hogyha ezt kellően alaposan megtervezzük mérnökileg, hogy egy parkolóházban hogyan kell egy ilyen autónak működni, akkor az nem fog tévedni, az meg fog állni, ha elélépnek, az meg fog állni, hogyha elé jön egy másik autó, amit manuálisan vezetnek, tehát ott nem lesz hiba, ott nem lesz tévedés. Arra pedig nem érdemes, vagy arról nem érdemes filozofálni, hogy de mi van, ha a kamera meghibásodik. Ezek olyan redundáns rendszerek, amelyek ezekben az autókban vannak, elektronika szempontjából, a szenzorika szempontjából, tehát több videókamera, több radarszenzor, több szenzor technológiát használunk, ezt úgy hívjuk szaknyelven, hogy szenzorfúzió. Ezek fel vannak arra készítve, hogy ha egy kiesik, egy megkívásodik, akkor vagy azt mondja az autó, hogy fölteszem a kezem, én most nem tudok dönteni, és ahogy mondtam, 4-es szintnél meghozza a döntést, hogy mit kell csinálni, tehát leáll, és szól nekem, hogy akkor most nem tudok tovább menni, jó? Vagy pedig meghozza a helyes döntést.
Na jó, a hűtő azért egyszerűbb.
A hűtő kisebb egyszerűbb. A felelősség. De itt még egy fél gondolatmenetig itt ezen lógolva, hogy gyakorlatilag az kimondható, hogy egy 4-es, 5-ös szintű önvezető autóra nem kell biztosítást kötni. Nyilván most nem egy kaszkóra, lopásra, ilyesmire gondolok, hanem a baleset biztosítás és egyéb témák.
Ebbe hagyd ne tegyek olyan kijelentést, ahol elhagyom a komfortzónámat, mert a biztosítási szakmát nem ismerem, és nem tudom, hogy ők milyen rizikókat vesznek figyelembe
viszont
egyébként.
Viszont ezzel majd mehetünk tovább egy másik műsorban, keresünk erre szakembert, mert ez egy
nagyon... Ki a gyártó, ki csinálta a szoftvert?
Ez nagyon értem, és egyetértek azzal, hogy a technológia nem hibázik.
Bocsánat, csak egy dolog a felelősség szempontjából.
Ez egy ilyen jogrendszer.
Ez nagyon fontos, hogy ettől még bármilyen technológiáról beszélünk, 5-ös, 4-es, vagy akár egy 2-es szintről, ettől a technológiai felelősség az megmarad a gyártónál. Hát ha ma az autódat megveszed és meghibásodik most a garanciális időtartamon belül,
ott is helytáll,
akkor bemész és azt mondod, hogy nem működik a videókamera. Ez egy felelősség, ez egy gyártói felelősség, és a gyártói felelősség következtében ezt a kamerát ki fogják cserélni. Tehát a felelősség nem szűnik meg az ötös szintnél, de az a felelősség, amit te kérdezel, arról nem tudok nyilatkozni, mert a biztosítóknak az álláspontját nem ismerem, de minden esetre a technológiai felelősség mindenképpen megmarad a gyártó cégeknél.
Ezen a vonalon tovább megyünk majd egyszer. Köszönöm szépen Szupán Márton, Pixász István, Bosch, autózás és a pénzügyi piac kapcsolat itt a fintech világában. Az érdekességek, az információk a fintech.hu-n.